Professzor dr. Bolvári Takács Gábort nevezték ki az újonnan induló Tokaj-Hegyalja Egyetem élére, aki egyelőre megbízott rektori státuszban kezdte meg a munkát. A következő percekben vele beszélgetek. Először arról hallhatják, hogy miként kötődik a térséghez, a városhoz.
A kötődés leginkább a születéstől ered, mert hát nekem Sárospatak a szülővárosom, továbbá iskolavárosom, a rokonság jelentős része itt él. A családtagjaim, a felmenőim közül igen sokan ebben a városban érettségiztek, vagy a református, vagy a Rákóczi gimnáziumban. Nagyon sokan a tanítóképző főiskolán szereztek diplomát közülük, úgyhogy Sárospatak az nekem szülő és iskola és tulajdonképpen hazatérő városom. Én úgy származtam el innen, hogy soha nem mentem el, hanem nem is visszajövök, hanem hazajövök.
A rövid bevezető után egy kicsit a szakmai előéletről is beszéljünk, hiszen, mint ahogy említette, elszármazott innen. Több stációs folyamatról van ugye szó, mint mindenki életében, mire eddig eljutottunk. Melyek voltak ezek a stációk?
A legfontosabb stációk az gimnáziumi érettségi után, én 85-ben végeztem itt Sárospatakon, az akkori Rákóczi gimnáziumban. Ezt követően egyetemi tanulmányok következtek, részben Debrecenben a bölcsészkaron, részben Pécsett a jogi karon. És tulajdonképpen a 90-es évek közepétől kikötöttem a felsőoktatásban, mégpedig elég sajátos módon a Magyar Táncművészeti Főiskolán, azóta egyetemen. Ott lettem főtitkár, később tudományos kutató. Ebben az intézményben mentem végig azokon a fokozatokon, amelyek a felsőoktatásban a minősítéseket jelzik. Voltam tudományos főmunkatárs, főiskolai tanár, 2015-ben pedig egyetemi tanári kinevezést kaptam. És ezzel párhuzamosan vezetői feladatokat is elláttam. A főtitkárság után voltam rektorhelyettes, több ízben is. 2018-ban a szenátus egyhangulag rektorrá választott, és ezt a tisztséget most 2021. július 31-ig viselem. És ezzel párhuzamosan voltam jelen Sárospatakon, hiszen a neveléstudományi történeti kutatásaimban mindig ez a régióhoz kapcsolódtam. Ennek volt az egyik szép megjelenési formája a Zemplini Múzsa folyóirat, amely immár 20 éve jelenik meg, és ezt Bordás István barátommal közösen készítjük 2001 óta, évi 4 számmal. Feldolgoztam az 1968-as várossányilvánítás körülményeit, amelyről itt annak idején az 50 éves évfordulón előadást is tartottam, és nagy örömre szolgál, hogy 2 évvel ezelőtt a város önkormányzata Pro Urbe díjjal tüntetett ki.
Akkor beszéljünk egy kicsit a személyes indítatásról. Hogy ilyen szerencsétlenül tegyen föl ezt a kérdést, de hogyan találta meg ez a feladat, hogy a Comenius tanítóképző főiskola infrastruktúrális és a történeti múltjára építkezve egy vadonatúj intézmény létrehozásában vegyen részt.
A vadonatúj szó az igaz, másrészt természetesen történeti hagyományba ágyazódik. Ha technikai értelemben nézzük, akkor a létrejövő Tokaj-Hegyalja Egyetem az szépen levezethető módon az 1857-ben létrejött Sárospataki tanítóképző jogutód intézménye. Másrészről azonban a jellegét, az épületállományát tekintve az itt levő Sárospataki Comenius Campus bázisán jön létre. Ezen túlmenően azonban valóban vadonatúj, hiszen új szakok, sok tekintetben új oktatók lépnek majd az épület falai közé, fogják színesíteni a város korábban is nagyon pezsgő szellemi művelődési életét. Ami pedig a megtalálást illeti, Stumpf István kormánybiztos úr, ugye volt pataki diák, aki egyébként a Tokaj-Hegyalja Egyetem kuratóriumának elnöke, ővele épp a modellváltás kapcsán rendszeresen beszéltünk, a Táncművészeti Egyetem ugyanúgy modellváltó intézmény, és amikor kiderült számára, hogy én július 31-ig leszek rektor a Táncművészeti Egyetemen, akkor néhány hétre rá fölhívott, és megkérdezte, hogy itt Sárospatakon segítenék-e abban, hogy az egyetemet elindítsuk. Ugye első körben kuratóriumi tagságról volt szó, már korábban is egyébként, amely ugye pikáns lett volna, ha én a Táncművészeti Egyetem rektoraként tartósan itt kuratóriumi tag vagyok, nyilván az ottani intézményben ezt sokan furcsálották volna, hogy két intézményt hogy lehet párhuzamosan irányítani, de ez a dolog letisztult, a kuratórium tagjai közé neveztek ki a július folyamán, vagy még korábban június végén jelentek meg ezek a névsorok, és ugye a kuratórium pedig augusztus 1-ével megbízott a rektori feladatok ellátásával. Hadd tegyem hozzá, amelyhez egyébként én ragaszkodtam, a felsőoktatás lényege az intézmények önigazgatása, tehát itt is rektori pályázat lesz, amelyet a szenátus rangsorol majd, és a fenntartó ez alapján terjeszti fel a köztársaság elnököz a kinevezést, de az átmeneti időszakban természetesen erre nincsen idő, most megbízott rektorként vezetem az egyetemet augusztus 1-től, és utána ezeket a lépéseket mind meg fogjuk tenni.
Milyen munka zajlik most így az előkészítési időszakban? Mik azok a lépések, amiket ezekben a napokban tesznek meg?
A legfontosabb lépések azok jól összefoglalhatók. Egyrészt van egy szervezet fejlesztési része a dolognak. Ugye azt tudni kell, hogy az Egri Eszterházi Károly Egyetem kampuszaként működő itteni intézményből 20-nál kevesebb főállású oktatót veszünk át, ennyien vannak itt, tehát mindenkit átvesz az egyetem természetesen, mert a modellváltásnak ez a lényege, hogy minden munkavállalónak ugye munkaszerződést kínál az egyetem, de az oktatók kevesen vannak. A szervezetfejlesztés lényege az, hogy a leendő szakokhoz hozzárendeljük egy tanszéki struktúrát. Ez első körben két intézetet jelent majd. A Comenius Intézet tovább viszi a Comeniusi neveléstörténeti hagyományokat, a Lorántffy Intézet pedig, ugye a dolog pikáns, mert Lorántffy Zsuzsanna hívta ide Comeniust annak idején, tehát tulajdonképpen kortársakról beszélünk, de hát Lorántffy Zsuzsanna, mint nagy mecénás és a gazdálkodás és a kollégium, az akkori Pataki kollégium anyagi alapjainak megteremtőjeként is ismert, így tehát az ő elnevezése jelzi, hogy az intézet az fogja a szőlészborász, gazdálkodás, vállalkozás, turizmus szakokat összefogni. A gyakorlatban ez jelent 4-4 tanszéket. A Comenius Intézetben a pedagógus képzést hagyományosan továbbvívő nyelvi-irodalmi művészeti tanszék, neveléstudományi tanszék és természettudományi tanszék, és ez kiegészül a kulturális örökség tudományok tanszékével, Monok István professzor neve elhangzott már korábbi műsorban is, hiszen ennek a régiónak a kulturális örökségvédelem a szinte magától értetődő lehetőség. A másik intézetben pedig a szőlészet és borászati tanszék, amelyet Molnár Péter vezet majd, aki ugye kiváló borász és a hegyközségi tanács elnöke itt a térségben, egy turizmus és vendéglátás tanszék, egy gazdálkodás és vállalkozásfejlesztési tanszék és egy társadalomtudományi tanszék, amelyet pedig a korábbi kollégiumhoz kötődő jogakadémiai falu szeminármi népfőiskolai hagyományok továbbvívőjeként gondolunk el. Ez a dolog egyik része, ez az oktatási szervezetfejlesztés. A másik, amely nem kevésbé fontos, ez magának az intézmény működtetésének a kitalálása. Miután a Tokaj-hegyalja Egyetem kuratóriuma, az alapítvány vagyonkezelési jogot kapott tulajdonosi joggyakorlóként a Grand Tokaj ZRT fölött, ugye itt egy sokkal szélesebb összetevőjű gazdálkodási háttér látszik kialakulóban, ezért az egyetemnek is a működtetését egy erre a célra létrehozott cég fogja ellátni, az üzemeltetést és a vagyonkezelést, ami azt jelenti, hogy azok a beruházási tervek, amelyek részben az egyetem működéséből fakadnak, részben egyébként a térségfejlesztéssel összefüggnek, utalok itt Waberer György kormánybiztos úr működési terület. Ezek mind ebben a cégben fognak összpontosulni, és az épületfelújítás, az új beruházások, ezek ebben a körben realizálódnak, és ennek a tervezése is zajlik.
Nagyon sokan beszéltek róla, hogy ez az épület, amiben most is vagyunk, nagyon hosszú ideje, hogy mondjam, ilyen infrastruktúrális fejlesztés tekintetében megállt az idő ebben az épületben, tehát gondolom, ahhoz, hogy egy modern egyetem létrejöjjön, infrastruktúrális beruházásokra van szükség. Melyek lesznek azok a legfontosabbak, amelyek záros határidőn belül elindulhatnak?
Igen, hát annyit hagy fűzzek hozzá ez a személyes vonulathoz, hogy van a tanítóképző épületének ugye egy szolgálati lakás része, a régi igazgatói épület, amely most már ugye össze van kötve a főépülettel. Én gyerekkoromban ott nőttem fel, nagyapám Bolvári Zoltán szolgálati lakása ez volt. De tudom, hogy édesanyám, aki itt végzett a képzőben, meg a gyakorlóba is ide járt, annak idején általános iskolába járt abba a terembe, mert akkor éppen az volt az 50-es években. Tehát érzelmileg rendkívül izgalmas és régmúltra emlékeztető elemek jönnek elő, amikor én ezek között a falak között bolyongok, és pontosan úgy van, hogy, ahogy említette, hogy ránézek mondjuk egy kilincsre, és azt látom, hogy hát ez feltehetőleg még akkor építették be, amikor az épület a fénykorát élte, mit tudom én, a világháború előtt adott esetben. Éppen ezért itt valóban szükséges a belső átalakítás. Ennek több műszaki fázisa van, amelyben nem érdemes belemenni, mert azok, akik ezt ismerik, tudják, hogy ugye tervpályázat, tendereztetés, közbeszerzés, ugye ebben vannak állami források, remélhetőleg uniós források is, ez végig fog menni, tehát ez nyilván nem szeptemberben indul a kapavágás, de a tervezés elindul. A főépület teljes rekonstrukcióra szükséges, ami azt jelenti, hogy belső és külső felújítás, vannak beázások, vannak funkcionálisan alkalmatlan helyiségek. Nagyon jó volt a kérdésfelvetés. Itt nem egyszerűen az a kérdés, hogy mondjuk a körülöttünk levő falburkolat, vagy éppen a bútorzat az milyen kort idéz, hanem az oktatás oly mértékben változott meg funkcionálisan is. Mások az évfolyam létszámok, mások azok a szakok és a tantárgyak, amelyekhez bizonyos szaktantermek kellenek, erre az épület jelenleg csak korlátozottan alkalmas. Nem biztos, hogy optimális az elhelyezkedése a oktatói szobáknak, tantermeknek, a kollégium épületnek, a tornateremnek. A tornaterem funkciójában is rendkívül kicsi, ugyanakkor a városban itt a Waberer sportcsarnok, amely olyan teret kínál, amellyel egyszerűen nem lehet versenyezni. Ez nyilván a egyetem és a református körünk közötti együttműködés kérdése lesz. Visszatérve a kiinduló pontra, a beruházások egyik része, tehát a főépület felújítása, A másik része a most ugye Furmint Hotel néven működő tanszállodának a fejlesztése. Ez mindenképpen megmarad, hiszen a turizmus vendéglátás szaknak ez bázisa. Be kell fejezni ott is a belső felújítást, és azt is tudom, hogy a kollégium épületére egy nagyon komoly rekonstrukció ráfér, amely adott esetben magának az épület elbontását is jelentheti, mert lehetséges, hogy ez nem oldható meg egyszerű átalakítással. Most a lift miatt ehhez addig nem lehet hozzányúlni, amíg ez nincs meg. És akkor emellett ott van még az a szabadonalau térség, ami volt Malom telke, amely ugye önkormányzati tulajdon, de a várossal tárgyal erről az egyetem alapítványa, hogy ez hogyan kerülhet egyetemi használat alá, és ott szintén egyfajta városkapu fejlesztés keretében oktatási, kulturális sportlétesítmények helyet kaphatnak.
Az elmúlt időszakban röpködtek a számok, akár önkormányzati, akár más szinteken, hogy egykor mennyi diák járt ebbe az épületbe. Ha jól emlékszem, amikor én jártam ide a 90-es évek elején, akkor nappali tagozatosan 6-700 diák lehetett, aki itt élt a városban, a mindennapjait így töltötte. Ugye ez azért fontos, mert egy felsőoktatásban járó diák élete hatással van a város életére, a szolgáltatásokra, a boltokra, a kocsmákra. Ha eléri néhány éven belül az egyetem azt a fordulatszámot, amit elterveztek előre, hány diákkal számolnak körülbelül?
Pontosan meg tudom mondani, mert létezik egy úgynevezett kapacitás szám, amelyet hozzárendelnek minden intézményhez, ugye hallgató létszámban. Ez a mi mostani alapítókiratunk szerint is valahol a 750 és a 800 között mozog, tehát elvileg az intézmény ezt tudná működtetni. De valóban a másik véglet a tényleges hallgató létszám. Ugye most az Eszterházi Károly Egyetemtől átvett hallgatókkal indulunk, és a hozzá felvendő ugye új hallgatókkal. Nagyságrendileg én kb. 300 főre számolom azt a hallgató létszámot, amely az egyetem el tud indulni. A már itt levő hallgatók és az újonnan belépők, és a hallgatót most átfogó értelemben használom, ugye vannak közöttük, akik alapképzésre vesznek részt, vannak, akik szakképzésben, de ezt egységesen használom. Ez nyilván nagyon távol van attól a 600-700-800-tól, hogyha néhány éven belül az 500 fős hallgatói létszámot elérnénk markánsan, akkor én örülnék, de hát azt is látnunk kell, hogy a felsőoktatás kifejezetten olyan típusú tevékenység, ahol a befektetések, a beruházások később térülnek meg. Mindig példának szoktam hozni a 20. század egyik legszenzációsabb kezdeményezését, az 1931-ben indult sárospataki angol internátust. A gondoljunk bele, az első évben 20 növendék volt a kollégiumban, az internátusban, a következő évben jöttek, néhány év alatt fölfutott maximum 80-ra, a legnagyobb létszámmal se haladta meg a 100-120-at, és mégis ez a generáció 10-15-20-30 évvel később a magyar közigazgatásban, kultúrában, tudományban meghatározó pozíciókat foglalt el. Valahogy így kell vizionálnunk nekünk is a Tokaj-hegyi Egyetemet, találnunk olyan vonzó pontokat, amelyek miatt az itteni képzés egyedi, és azok, akik ide érnek, azok azzal a tudattal, hogy ők egyébként Sárospatakon szerezték a diplomájukat, egy nem akármilyen múltú intézményben, kihasználva azokat a lehetőséget, amelyeket ez a város, ez a térség, és most tényleg Szerencstől Füzérig számítom a térséget, és ugye Abaújtól egészen Zemplénagárdig, biztosítani tud, és az lehet olyan vonzerő, amellyel ez a képzés fölfuttatható, és elérhető az a hallgató létszám, ami ugye itt a beszélgetés elején, vagy a kérdés elején szerepelt. És még egy dolgot talán hagyd tegyek hozzá, ez a pandémiás helyzet megváltoztatta az oktatáshoz álló viszonyunkat. Ugye azok, akik levelező szakon járnak egyetemre, főiskolára, számukra természetes, hogy konzultációk vannak. A nappali képzésben a nappaliság pont azt jelentette, hogy az hallgató itt van. Igen ám, csak hogy a pandémia miatt ezek online oktatásra szorultak. És pontosan tudom, hogy vannak olyan elképzelések is, vagy olyan felfogások, hogy na hát kiderült, hogy tulajdonképpen a nappalisok is oktathatók online módon, nem is kell mindig itt lenni. Hadd hangsúlyozzam, hogy én hiszek a jelenléti oktatásban, megfordítom, a jelenléti oktatásban hiszek. Természetes, hogy az online digitális oktatásnak rengeteg módszertani előnye van, ezeket ki is kell használni, de ez abszolút nem helyettesítheti azt, hogy a hallgató és az oktató találkozzon rendszeresen, órarendszerint, és ebből szülessen közös értéktöblet.
Gondolom mind a ketten tapasztaltuk már, hogy néha sokat többet ér egy közvetlen beszélgetés az oktatóval az óra után, vagy akár ha délután találkozunk az utcán, mint hogyha órát tart, ahol a hivatalos anyagot leadja. No de, Stumpf Istvánnak is föltettem ezt a kérdést, hogy végülis Sárospataknak hatalmas oktatási múltja van. Ez elvitathatatlan. Így van. Az országban a legnagyobbak között van, ez egészen biztos. De kicsi város. Oktatók és diákok, tehát gondolom a vezetés számára kihívás lesz, hogy az akár olyan színvonalú oktatókat, akik tudják produkálni, az majd azokat a diákokat, akik hatással lesznek az ország különböző szegmenseiben az életre, és hát ugye persze olyan diákokat is, akik, hát úgy mondjam, hogy azért a magasabb pontszámban lavíroznak, nem az alacsonyabb pontszámok között, tehát hogy ő részükre hogyan lehet vonzóvá tenni ezt az intézményt.
9 oktatót meghív a szenátus, van köztük 2 egyetemi tanár, 3 főiskolai tanár, 4 egyetemi docens, ők azok, akik eddig itt nem rendelkeztek státusszal. Az egyetemi minősítések az elmúlt mondjuk 5-10-15 évben Sárospatakon alább hagytak, a Miskolci és az Egri intézményhez való tartozás nem kedvezett annak, hogy itt előre törjenek. Kétségtelen, hogy azok, akik viszont itt voltak, azok teljesítették a tudományos fokozati kritériumokat, de az előre lépésre kevesebb lehetőség volt. Ez valószínűleg státuszokkal vagy bérrel függött össze, ebben most nem érdemes belemenni, ezeket pótolni kell, lesznek ilyen oktatók. Ezen kívül egy nagyon széles adatbázison van, meg másoknak is itt az intézményen belül az itt végzett, innen elszármazott egyetemi oktatásban jártas személyekről. És ugye vagy azt tudjuk elérni, hogy ezek az emberek óraadóként vagy valamilyen szaktárgy oktatójaként jelen legyenek, vagy azt tudjuk mondani, hogy ha már nem akarja az egzisztenciáját föladni, vagy azt a családi környezetet, ahol él, de a saját tanítványi köréből, kutatócsoportjából irányítson vagy ajánljon ide olyan személyeket, akik számára a pályakezdés elejéhez vagy a közepéhez képest ez perspektíva lehet. Pontosan tudom, hogy a kulturális örökség tudományok szaktekintetében lesznek olyan fiatal oktatók, akik számára ez egy kiinduló pont. Tehát nem biztos, hogy az iskolaalapító professzort kell rábírni arra, hogy jöjjön ide, bár egyébként erre is lesz példa, hanem sokkal inkább felhasználni a pataki kapcsolatrendszert. Ez nagyon komoly, szisztematikus munkát jelent majd, és ráadásul az én nekem személyes kontaktusokat, mert ezek nem azok a típusú megkeresések, hogy egy kör e-mail, ahol ki van cserélve az illető neve, kedves úr, asszony, kérem, hogyha van a látókörébe valaki, akkor küldje vissza, mert az úgy nem fog működni. Meg kell értetni az innen elszármazottakról és a pataki diákokkal, hogy itt ez az új egyetem perspektívát jelent, itt a tudományos kutatás területén rendkívül széles körben el lehet helyezkedni, és ez az, ami a jövőre nézve biztató lehet. Hagyj tegyek hozzá ehhez valamit, az a tapasztalatom nevelés történészként, hogy Sárospataknak a iskola történetében az elmúlt közel 500 évben folyamatosan változták egymást a lefelé és fölfelé ívelő hullámok. És akkor, amikor fölfelé ívelő hullámról volt szó, akkor nem pusztán az történt, hogy visszahívtak innen elszármazottakat, hanem ide hívtak olyanokat is, akiknek egyébként korábban nem volt közük Patakhoz. Nyugodtan mondhatom, hogy Újszeszi Kálmánnak nem volt születésénél vagy középiskolánál fogva a köze Patakhoz, a teológiát itt végezte és itt maradt. De például Mátyás Ernőt, aki megújította, vagy Elekes Imrét, aki megújította a gimnáziumot, Mátyás Ernő teológiát, Erdélyből hívták át. A férfikoruk derekán, családdal együtt. Tehát voltak olyan szituációk, amikor sikerrel tudott a város ilyen szempontokat érvényesíteni, és szerintem az egyetemnek ez is egyik fő iránya.
Lehet használni erre a szára rákapcsolódva azért mégis azt a fajta kapcsolati tőkét, hiszen a pataki öregdiákoknak a szövetségét egy jó ideig irányította. Tehát mi aztán tudjuk, hogy ebben a pataki öregdiákok körében egy óriási kapacitás van, tehát egy hatalmas lehetőség. És ha már kapcsolatokról is, bocsánat, hogy egy kérdésben kettőt teszek föl, de intézményi kapcsolatok, tehát itt helyben és akár országos, vagy szó van talán nemzetközi tekintetben is intézményi kapcsolatokról, ezek hogyan épülnek fel?
Igen, vegyük először az öregdiák kapcsolatokat, amelyekre külön fókuszálnunk kell. Nagyon elterjedt kifejezés az alumni a felsőoktatásban, én ezt nem szeretem, Patakon öreg diákok vannak, ugye itt egyébként nem ballagás, hanem csengőbúcsú, tehát ezeket ismerjük, ezeket a fogalmakat. A pataki öreg diákokkal valóban szervezeti szinten is nagyon sokat foglalkoztam, nekem ez ambicionált terület volt. Annak idején diákegyletet csináltunk kortársainkkal együtt a 80-as évek végén érettségi után, utána jött a népfőiskola, az is volt egy jó 5-6-8 éves periódus. A pataki diákok szövetségét a 90-es évek végén szerveztük meg, és azt egészen 2008-ig irányítottam. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány, ugye, amely a kollégium visszaállításáért küzdött, mint civil szervezet, azt szintén jól ismerem. És hát ott van a debreceni, miskolci, budapesti öregdiák baráti körök, sokukban részt vettem. Ismerem ezt a személyi kört, és tudom, hogy a fiatalabbak is rendszeresen találkoznak, hiszen például Budapesten rendszeresek a pataki diák bálok a februári, ugye, báli szezonban, és ott is többször részt vettem. Ebből van egy adatbázis, amelyen el tudunk indulni. A Magyar Tudományos Akadémiának van egy köztestületi tagnévsora, amelyben egyébként kigyűjthetők születési vagy iskolázási adatok szerint is azok a kutatók, akik elértek bizonyos fokozatokat, ezt is föl lehet használni. Ezek tehát a személyes kapcsolatok. Ami az intézményes kapcsolatokat illeti, ugye kézenfekvő, hogy ennek az egyetemnek a városban és a régióban meg kell találni az együttműködést azokkal a kulturális oktatási intézményekkel, amelyek itt jelen vannak és nagyon komolyan fémjelzik ezt a régiót. Ez elindul a Szerencsi Múzeumtól a Zempléni Kalandparkig és a Kazinci Múzeumig vagy a Magyar Nyelv Múzeumáig, így Sárospatakon a Rákóczi Vár vagy a Református Kollégium, egyáltalán a középiskolák a térségben, és ugye a határon átlépve Borsi ebben ugyanúgy benne van, mint mondjuk Kassa vagy a magyar lakta területek. Ez a dolog egyik része. A másik része az, hogy mint felsőoktatási együttműködés, nekünk értelemszerűen meg kell állapodnunk, úgy neveztem én ezt magamban, hogy status quo megállapodás, tehát hogy megnézni az érdekterületeket és a képzési köröket lehatárolni. Ugye körülöttünk három nagy egyetem azért itt van, Nyíregyháza, Debrecen, Miskolc, és hát Eger persze egy kicsit távolabb, de ahhoz is kapcsolódási pontunk van. És miután szerencsére az elmúlt három évben rektorként részt vettem a Magyar Rektori Konferencia munkájában, ezért nem okozott különösebb nehézséget, hogy már a legutóbbi találkozón az Eperjesi Egyetem rektorának vagy a Szapienci Egyetem rektorának elmondjam, hogy készek vagyunk az új együttműködésre, és erre nyitottságot tapasztalok. Tehát a Tokaj-hegyai Egyetemnek Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Partium vonatkozásában nagyon komoly együttműködő partner lehetőségei lesznek.
Összefoglalva azt, amiről most itt beszéltünk, ha véget ér ez a építkezési időszak, milyen egyetemet látna szívesen itt Sárospatakon? És azért talán ki is javítom magam, hogy nem csak Sárospatakon, hiszen azért lesz Tokaj-hegyalja egyetem a neve, mert ugye több érintettsége lesz a Borvidéken.
Így van. Talán nem is baj, hogy erre a névre rákanyarodtunk, mert tudom, hogy a Tokaj-hegyalja egyetem elnevezést itt a városban is először néhányan talán furcsállották, mert hiszen ugye a Sárospatak város név jelenlét az intézmény nevében az evidenciának tűnhet mindenki számára, a Sárospataki Református Kollégium. Sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskola. Tegyük hozzá, hogy egy idő után már csak Comenius Tanítóképző Főiskola volt idézőjelve, de a Sárospatak ott volt mellette. Az én fogalmaim szerint a Tokaj-hegyalja kifejezés térséget jelöl. Önmagában a Tokaj az valóban a város lenne, de a Tokaj-hegyalja az térség. Tokaj-hegyalja egyetem Sárospatak, ez nagyon szépen lefedi a térséget és a székhelyet. Az én felfogásom szerint ez a térség jelenti a klasszikus borrégiót, ugye ez 27 település, jelenti történelmileg a Zemplént, amire büszkék voltunk, új helyjel, mint megyeszékhelyjel, jelenti azt a földrajzi környezetet, amelyben a Hegyköz, a Bodrogköz és Abaúj szintén jelen van, és tulajdonképpen turisztikai vagy idegenforgalmi értelemben jelenti a Tokaj-hegyalja világörökség kultúrtájat, ami megint egy más dimenzió, tovább megyek a Zempléni tájvédelmi körzetet. Nagyon sok olyan összetevő van, amelyet lefedettségi területnek én a Tokaj-hegyalja egyetem alá besorolnék. Ami pedig a víziót illeti, az első és legfontosabb az lenne, hogy néhány év múlva, amikor a Tokaj-hegyalja egyetem elnevezés vagy logó megjelenik, akkor az emberek automatikusan tudják azonosítani a térséggel és magával a várossal. Ez nagyon komoly brandépítés, üzleti intézmények vagy cégek komoly összegeket investálnak abba, hogy maga a név ugye a köztudatban minél hamarabb az automatikusan kiváltson egyfajta azonosítási lehetőséget. Másrészt legyen egy kialakult szakstruktúra, ami azt jelenti, hogy amikor leendő hallgatók keresik a felvételi tájékoztatóban, akkor legyen egyértelmű számukra, hogy szőlészborász képzésnél ez itt egy markáns lehetőség. Tanító, óvónő, kisgyermek nevelő, gondozó vagy akár gyógypedagógus képzésben Sárospatak történeti hagyományai fogva Comenius mint hívószó jelentkezik, és legyen egy olyan erős értelmiségi kör, részben az ide kötődő, idehozott oktatókra építve, részben az innen kikerülő és a térségben megmaradó értelmiségre építve, amely ezt a várost újra fölhelyezi a palettának egy olyan szegmensére, amelyre egyébként a hírnevénél és a történeténél fogva mindig is jogosult volt, de a hétköznapi, mindennapi életben, az utóbbi években, évtizedekben ennek mondjuk úgy, hogy csökkentett jeleit láttuk.
Kedves hallgatóink, professzor dr. Bolvári Takács Gábort, a Tokaj-hegyalja Egyetem megbízott rektorát hallották.